Na hát sok szeretettel köszöntelek titeket, jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Megyünk ma tovább a Filippi levél tanulmányozásában. Így a hőmérséket jó nektek amúgy? Melegítsünk, fűtsünk, van minden légkondim, fűtés. Ezt majd kivágjuk. Mi együtt Jonathan kivágjuk.
Jó, felvettem.
Igen. Na. Szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas résznél tartunk a Filippi levél tanulmányozásában. Talán az egyik csúcspontja a mai rész, legalábbis én nekem biztosan. És picit fogunk ismételni. Sok gondolat föl fog jönni, amit eddig átvettünk, az most ki fog csúcsosodni egy pár versben. Úgyhogy lesz benne ismétlés, olyan dolog, amit már sokszor mondtam nektek, de kérlek, hogy vegyétek ezt frissen ma is, nem azért mondom ezt újra és újra, mert nincs jobb ötletem, hanem mert erről szól itt ez a rész, és ez szerintem nagyon, nagyon fontos. Ugye nagyon jó címet adtam a mai tanításnak, Élet és halál. Ez ilyen nagyon jó, ilyen nem tudom, hatásos címnek tűnt a fejemben, meg most kimondva is annak tűnt, és erről is fogunk beszélni, életről és halálról. Ez a mai rész, ez erről fog szólni, ami hát nagy szavak, de egyébként hát vasárnap reggel a gyülekezetben azért lehet nagy szavakat használni, meg alapvetően ezek fontos kérdések is, nem? Tehát, hogy mi az élet, hogyan kell élni, mi a halál, nem tudom, hogyan kell meghalni, mi van a halál után. Azért ez egy olyan témák, ahol azt hiszem, hogy olyan témák, amiknek itt van helye, hogy ezekről kicsit beszéljünk és gondolkodjunk, mert ugye lehet, hogy úgy tűnik, hogy ezek ilyen nagyon filozófikus kérdések, és igazából, nem tudom én, egy pohár bor mellett jó erről este beszélgetni, de úgy nagyjából nincs semmi jelentőség az életünkre, de ez nem igaz, mert ahogy gondolkozunk az életről, és ahogy gondolkozunk a halálról, az igenis nagyon befolyásolja azt, hogy aztán milyen módon élünk, hogy milyen módon élünk, nem tudok rá jobb szót. Úgyhogy emiatt azt gondolom, hogy igenis fontos. Egy picikét csak röviden visszatekinteni, hogy hol is tartunk itt ebbe a Filippi levélbe, hogy fölvegyük a fonalat. Ugye Pál írja ezt a levelet, Pál apostol a Filippi Gyülinek, és ezt fogságból írja, és ez azért érdekes, mert az egész levélben látni fogjuk ezt végig, eddig is láttuk, hogy arról beszél Pál, hogy a Krisztusban lévő örömünk az független a környezetünktől. És ugye ez egy dicső példája az, amit ő tesz is, hogy bár láncok között, börtönben, nem tudom, nem feltétlen a sikeres élet ikonjaként éppen ott ül valahol egy börtönben, írja a Filippi belieknek ezt a levelet, amit úgy is szoktunk mondani, az örömnek a levele, hogy annyi minden szól erről az örömről, az életről, miközben pedig Pál benne van egy nagyon nehéz helyzetben, egy olyan helyzetben, amire mondjuk én nem vágyok, hogy ilyen helyzetben legyek, de talán a legtöbben így vagyunk ezzel. És ez olyan érdekes, mert ugye elindulhatnánk azon a filozófiai gondolkodáson, hogy igen, ez valamiféle fajta megüresedés, és a zen, és a nem tudom milyen keleti vallásoknak a valami csodája, hogy függetlenítjük magunkat a testünktől, és akkor ott megtalálunk valamit. Hogy Pál nem erről beszél, meg a Biblia nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy tényleg, és ezt tudom, hogy ti is sokszor már megéltétek, én is nagyon sokszor megéltem az életemben, hogy Istennek az öröme az életemben tényleg független a körülményeimtől, hogy tényleg a legrosszabb, legnehezebb időben is Isten egy természet fölötti örömet és békességet tud adni az életemben. Isten azt látjuk, hogy ilyen nagyon tetszik nekem, pár alkalommal ezelőtt volt, amikor Pál arról beszél, hogy itt a Filippi levélben, hogy benn van a börtönben, és akkor még azok is, akik kint vannak, csak bosszantani akarják, és akkor így a helyére pályáznak a gyüliben, meg nem tudom, mindenféle. Olyan nyugodtan, olyan derűsen beszél erről, hogy nincs ezzel baj, hát én itt vagyok, ők ott vannak, a lényeg, hogy Isten ugye menjen előre, az evangélium terjedjen, hát most, hogy ők ezt jó szándékból vagy rossz szándékból teszik, annyira nem számít, és annyira tetszik nekem Pál, ahogy itt gondolkodik, ahogy így működik, hogy így annyira rendben van magával, rendben van az élettel, rendben van Istennel, annyira a körülményeivel. Egyszerűen nagyon irigylem. Én nem mindig élem ezt, hogy így lennék az életemben. Lehet, hogy ő se volt mindig, de itt most mindenképpen. És amit még láttunk múlt alkalommal, ugye a 19-től meg a 20. versben, mindjárt föl is olvasom, hogy ilyen nagyon szélsőséges volt Pálnak az átadottsága, az, ahogy az életét tényleg odaszánta Krisztusnak és az evangéliumnak. És itt csak szeretném felolvasni ezt egy gondolatot, egy fél mondatot innen, vagy lehet, hogy többet, de mert ez alapozza meg aztán a következő mondatokat. A Filippi 1, 19 és 20, azt írtam ide, de most csak a 20-ból akarok idézni, hogy ugyanakkor ez meg is fog felelni annak a határozott várakozásomnak és kívánságomnak is, hogy nem fogok szégyent vallani semmiben, sőt bátran meg fog mutatkozni bennem Krisztus, aki mindenkinél hatalmasabb, és közben van betéve egy ilyen idézőjelbe, akár életben maradok, akár meg kell halnom. És hogy azért ez szélsőséges, tehát hogy én tudok lelkesedni dolgokért, nem tudom, a barbecue-ért, meg szeretem a munkámat, meg a családomat, meg sok mindent, de azért amikor valaki azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy én meghalok-e vagy nem halok, csak az ügy menjen előre, azért ez tényleg szélsőséges. És azért látunk ilyet a világtörténelemben sokszor, a kis országunknak a történelmében, és amikor emberek beleálltak egy-egy ügyért, a szabadságért mondjuk például legtöbbször, ami eszembe jut, és azt mondják, hogy nem érdekel se az se, hogy élek, se az se, hogy meghalok, hanem a lényeg az, hogy van egy ügy, aminek oda tudom adni az életemet. És Pálnak ez Krisztus volt, és az evangélium. És itt szeretnék rácsatlakozni a következő igeversekre, ami a mai témánk is szerintem az egyik csúcspontja a Filippi levélnek, ez pedig a 21. verstől az első részben. Hiszen élni annyit jelent számomra, hogy Krisztussal élni. Ha viszont meg kell halnom, az tiszta nyereség. Igaz, ha tovább élhetek ebben a testben, az gyümölcsöző munkát jelent a számomra, ezért nem is tudom, melyiket válasszam. Egyszerre kétféle kívánság van bennem. Szeretnék már kilépni ebből a földi életből és Krisztushoz költözni, mert az számomra sokkal-sokkal jobb. Számotokra viszont az az előnyösebb, ha életben maradok. Ebben bízva tudom, hogy egy ideig még itt maradok és veletek leszek. Segíteni fogok nektek, hogy felnőjetek a hitben, és sok örömötök teljék benne. Ezért, amikor újból meglátogatlak benneteket, még több okotok lesz arra, hogy Krisztus Jézusban dicsekedjetek velem. Ez annyira, főleg a 21. vers, ugye ez egyik csúcspont, tényleg azt mondja, hogy másik fordítása, amit talán így jobban belénk kivódott, vagy belénk mindenképp, hogy mert az élet nekem Krisztus, és a meghalás nyereség. Annyira szélsőséges, annyira, nem tudom, kicsit már teátrális is, annyira nagy szavak ezek, egy kis embertől, ugye állottak pár pici volt, benne a börtönben, nem lehet ezen csak úgy tovább lépni. Hogyha azt mondjuk, hogy Pál őszinte volt, már pedig nyilván azt gondoljuk, hogy őszinte volt, akkor emellett nem lehet tovább menni. Hogy az élet nekem Krisztus. És ezen kezdtem el gondolkozni, hogy mi az élet, és nem leszek túl filozófikus, megígérem, tehát hogy azért gyakorlati haszna is lesz annak, hogy itt ülünk ma reggel, de egy picit így utána olvastam, meg néztem, hogy amúgy mit gondolunk ma az ember, mit gondol ma az életről. És háromféle filozófiai irányzatot hoztam nektek, amit egy picit szeretném, ha megnéznénk, és aztán lesz plusz egy, amit úgy fogtam csak össze, hogy a vallások. Az egyik ilyen filozófiai irányzat, ez az abszurdizmus, aminek röviden az a lényeg, hogy az élet értelmetlen és abszurd. Az egyénnek magának kell megtalálni az életének az értelmét, ha bírja is tudja. A másik az utilitarizmus, az a boldogság és az öröm maximalizálása az életemben, életünkben, és a szenvedésnek a minimalizálása. A harmadik a humanizmus, az emberi értékek a fontos az életben, erről szól az élet, az emberi kapcsolatok, és az egyéni potenciálnak a kiaknázása, tehát itt az ember van a fókuszban. És plusz egynek írtam föl a vallásokat, amit tehát most én definiáltam itt, tehát tessék óvatosan venni ezt a következőt, de én valahogy így látom, hogy egy olyan szabályrendszer, amelynek megfelelve a földi élet után egy jobb élet ígérete vár, esetenként akár a földi élet is javulhat, vagy jobb lehet, van egy-két ilyen vallás is, van egy-két olyan, ami meg azt mondja, hogy egyáltalán számít a földi élet, ugye, hanem csak ha megyünk a mennybe. Úgyhogy ezeket fogjuk egy picikét megnézni, mert többféle is van, tehát elkezdtem erre googlizni, és rájöttem, hogy hát 3 év alatt se tudnék fölkészülni precízen erre a tanításra, de ez az a 3 volt a vallásokon kívül ilyen világnézet, ami szerintem ma eléggé népszerű, és amivel ma tudunk azonosulni, ami úgy benne van a kultúránkban, a gondolkodásunkban, mai emberként itt Magyarországon. Nézzük az elsőt, ez az abszurdizmus. Én ezzel nagyon sokat találkozok, ezzel nem tudhatjuk. Tehát engedjük el végsősoron az egészet, mert úgyse lehet tudni, hogy az élet mire való, mire nem való, valahogy elevickélünk benne, vége lesz, ami lesz. Ugye itt, amit még mond az abszurdizmus, hogy nincs egy objektív célja az emberi létnek, hanem nekem szubjektíven kell találnom valami célt. Hasznos, hogyha találok magamnak valami célt, és aminek így oda tudom adni valamilyen módon az életemet. Itt ugye nehéz kérdés az, hogy mitől jó egy cél, tehát milyen célt válasszak, hogy lesz az jó nekem, vagy hogy nem lesz az jó. És akkor ilyeneket szoktak javasolni, hogy találd meg azt, ami érdekel, találd meg azt, hogy mi az, ami gyógyítja a sebeidet, mi az, amiben oda tudod magad adni, amivel tudsz azonosulni értékrend szerint. Klasszikusan ilyenek szoktak ugye följönni, hogy pénz, hírnév, karrier, befolyás, hogy ezeket a célokat kéne kitűzni. Ugye azért ma ennek van nagy divatja, és nem is gondolnám, hogy azért ez úgy teljesen hermetikusan el van tőlünk zárva a hívőktől, és minket soha nem érint. Engem legalábbis biztos, hogy érint. Tehát, hogy nekem vannak terveim a pénzügyeimre, a karrieremre, nem tudom, tehát vannak elképzelésem, hogy kéne, hogy ez alakuljon, ez a dolog. Mi ezzel a baj? Van ezzel baj egyáltalán? Ugye, hát, hogyha neked működik, akkor most mi ezzel a baj? Több baj van vele. Az egyik az, hogy, és a legfontosabb, hogy ez nem működik. Hogy nem rossz dolog célokat kitűzni az életünkben, most tényleg ilyen nagyon földi dolgokra gondolok, mint hogy most nem tudom, jövőre 20%-kal többet akarok keresni, hogy tudom ezt elérni. Ez önmagában nem egy rossz cél. Egy ilyen mellékes zörejnek, egy ilyen, az nem volt jó, az zörej nagyon lehúzós volt, egy ilyen mellékes célnak, egy ilyen másod-harmadlagos valaminek, aminek oké, ha már ott ülök a munkahelyemen, hogy tudom azt úgy csinálni, hogy jövőre, és ha ott ülök, akkor 20%-kal többet keresek. Ezt szerintem ez egy tök jó kérdés. De hogy annak szenteljem az életemet, hogy mindig több és több pénzt keressek? Hogy nem tudom, nagy hírnevet és befolyást szerezzek magamnak? Ez nem jó cél. És azért merek ebben nagyon bátran kiállni, mert megnézzük azokat az embereket, akik ezt célul kitűzték maguknak és elérték, a 99%, ez most saját becsülés, bocsánat, tehát ezt nem néztem utána, de nagy részeinél azt látjuk, hogy nem jött be. Ott vannak a nagy gazdag emberek, a nagy dolgokat elért emberek, olvassuk az önéletrajzukat, ez lehet, nem tudom, sportoló is, üzletember, mi az a énekes, ilyen, mi a sztár, vagy filmsztár, az is sztár, és azt látjuk, hogy az életük nem, nincs ott. Nem. Önmagában az, hogy ő híres lett, gazdag lett, nem lett elég olyannyira, hogy egy csomó olyan sztorit ismerünk, ahol aztán öngyilkosok lettek. Vagy mondjuk csak nem lett öngyilkos, de tönkrement az egészsége bele, és a halálos ágyán például Steve Jobs ugye elmondja, hogy hát nem biztos, hogy megérte az egész, mert közben a családom meg sehol nem volt mellettem, hanem csak most hátrahagyok egy céget, a világra hát nagy kaland. Úgyhogy ez az egyik dolog, hogy tanuljunk más példáján, lássuk meg azt, hogy ez nem elég, ez nem fogja megelégíteni azt a szükségünket, ami a lelkünkben van, és egyáltalán nem lesz jó életcél. A halálos ágyunkon visszatekintve ez nem fog megelégedettséget hozni az életünkben. Aztán vannak, ja, bocsánat, még egy sztorit ide akarok hozni, mielőtt tovább lépünk, ezt már meséltem nektek ezt a történetet, de engem nagyon megérintett, amikor először hallottam. Van egy barátom, Petinek hívják, és bekerült egy ilyen vállalkozó klubba még a 20-as éveibe, és ott mentorálták őt, hogy hogy tud ő nagy vállalkozó lenni. És ott, akkor ott ezt megtanították, hogy célokat kell kitűzni, tervet csinálni, elérni, küzdeni, hajtani, mit tudom én. És akkor ő meg is csinálta ezt becsülettel, állított magának egy elég szép célt, hogy na majd, hogyha a vállalkozása, mit tudom én is ilyen lesz, akkor majd ő elmegy egy tengerparti nyaralásra, és hát most itt a 90-es évek vége, 2000-es évek elejéről beszélünk, tehát azért akkor nem volt ez egy olyan könnyen elérhető dolog, és elérte ezt a célt, nem tudom, 5-6 évet beletett, nem volt még akkor családja, dolgozott napi 10-12 órát, vagy 14-et, nem tudom mennyi, teljesen mindegy, küzdött ezért éveken keresztül, elérte, ott volt az a cég, amit ő megálmodott, amit kitűzött magának, és ott volt a pénz is, és akkor ő elmegy a tengerparti nyaralásra. És elment a tengerparti nyaralásra, és ott ült a parton, és mondta, hogy ennél depressziósabb életében nem volt, mint akkor. És akkor volt mobiltelefonja, ami akkor nagy cucc volt, tehát tényleg jó ment neki, és a tengerpartról fölhívta az egyik mentorát, hogy figyelj, itt valami nincs meg, tehát valami vagy kimaradt a képzésből, vagy nem tudom, lemaradtam valamiről, mert mindent megcsináltam, amit mondtatok, és itt vagyok, és majdnem a nyomorultabból érzem magam, mint még mielőtt ide kerültem volna, mert azt hittem, hogy legalább itt majd lesz valami. És most nincs itt semmi, itt ülök a tengerparton, és olyan üres vagyok, mint egy valami, ami nagyon üres. És akkor azt mondja erre a mentor, hogy ha tűztél ki új célt. Új célt? Te hogy tűztem ki? 6 évig güriztem ezért, és milyen új célt kell? Hát ez a baj. Itt van a hiba. Ez, amiben most vagy, ez a cél elérése utáni megüresedés, még erre kifejezés is van, az a gond, hogy elfelejtettél új célt kitűzni. Új célt kellett volna kitűzni, amivel még tovább tudsz majd menni és hajtani az életbe. És mondta a barátom, mi van? Most mi van? Egyrészt ezt mondhattátok volna a legelején, hogy akkor ne csak 6 évre tervezem ezt, másrészt meg most mi? És akkor úgy mondta, hogy lezajlott, lefutott előtte, tényleg akkor egy ilyen cél megvalósító gép lesz, és erről fog szólni az élet, hogy új célokat tűzök ki, amiért küzdök, hajtok, elérek, és akkor majd nem lesz semmi. És aztán most ő életében a happy end az volt, hogy aztán hallotta az evangéliumot, és megtért, és megtalálta az életének a valódi célját, de hogy ezt csak megint azért akartam idehozni példának, hogy értsük ezt, hogy lehet, hogy nem értük, kell, nem tudom, tehát hogy lehet, hogy vannak ilyen céljaink a fejünkbe, és azt gondoljuk, hogy majd ha ez meg lesz, akkor jó lesz, de hogy lássuk, hogy ezek nem lesznek azok. És most nem vagyok a pénz ellen, nem vagyok a hírnév és a befolyás ellen, semmi ellen nem vagyok, csak azt mondom, hogy ez nem jó életcél. Nem erre lettünk teremtve. Aztán vannak már kifinomultabb célok, amik közelebb vannak a valósághoz, ezek a kapcsolati céljaink, hogy jó barátságaink legyenek, jó kapcsolataink legyenek, családunk legyen, szülők lehessünk, nem tudom. És ez már egy picit jobb, tehát azt látjuk, hogy azok az emberek, akik ebbe az irányba mennek, sokkal kiegyensúlyozottabb az életük, sokkal jobban rendben vannak, akik mondjuk a kapcsolataikra fókuszálnak, mondjuk a pénz, a hírnév és egyéb helyett. De ott is azt látjuk, hogy azért nincs meg teljesen az a fajta odaérkezés, megérkezés, amire igazán vágynak az emberek. Aztán írtam még ilyet, hogy egészség, ez is egy egész jó cél lehet, csak hát ezért is az a baj, hogy csomó olyan embert ismerünk, aki iszonyatosan egészségesen él, sportol, jól étkezik, minden mégis rákot kap valamiért, tehát hogy ez megint egy olyan dolog, hogy kitűzhetjük célul, de aztán lehet belőle sajnos nagy pofon. Aztán mi van akkor, hogyha kitűzök egy célt, de nem érem el? Vagy, ugye a Péterünk esetében, mi van, ha elérem? És mégse jó. Milyen közben az út? Élvezem közben egyáltalán az életemet? Mi van, ha a végén rájövök, hogy rossz cél volt? Ez egyébként, ez ilyen, nem tudom, egy időben engem ez nagyon frusztrált, amikor így a karrier, nem tudom, 30-as éveim körül volt ez ott az elején, hogy akkor most akkor tényleg melyik irányba menjek a karrier, és elgondoltam, hogy most oda teszem a létrámat, és elkezdek rajta majd fölmászni ott annál a falnál, és a végén majd fölérek, és rájövök, hogy nem is itt akartam lenni. Hát ez milyen frusztráló lehet már, nem? Tehát, hogy melyik falnak támasszam a létrámat, hogy aztán a végén, hát nem tudom, innen nem tudom, hát valakinek meg kéne mondani. Aztán persze vannak is emberek, akik megmondják, hogy szerintük mit kéne csinálni, de aztán ez még nem jelenti azt, hogy jó lesz. Amúgy egyébként az én működésemhez közel áll ez a gondolkodás, ha addig mennyire nem ismertek. Tehát én szeretek célokat kitűzni, küzdeni, hajtani, elérni, és ez egy jó dolog. Tehát megint nem azt akarom mondani, hogy ez az ördögtől van. Van is ennek egyébként biblikus háttere, hogy tényleg céllal vagyunk teremtve, és van feladatunk ezen a földön. Csak az nem mindegy, hogy ez hol helyezkedik el az életünkben. Most egy ilyen szakzsargonnal hagy jöjjek ide, hogy bálvány is lehet az, hogy valami célt állítunk magunk el, és ez lehet egy szép keresztény cél is, hogy szeretnék a Baján egy Golgota gyülekezetet, ami nem tudom, én 70 fős most mondtam valamit, és ez egy ilyen bálványként előttem lebeg, és ezért küzdök, és adom az életemet. Lehet ez egy jó cél, de lehet ez egy rossz cél is. Ugyanis az a lényeg, hogy Istennek van egy terve az életemre, és a ti életetekre, és mindannyiunk életére, és céllal lettünk teremtve. És ezért valóban van egy vágy az életünkben, hogy találjuk meg ezt a célt, és tudjunk ennek élni. De hogy ez akkor lesz jó, hogyha az Istentől kapjuk. Ha ő mondja meg ezt nekünk, na mert ő látja, hogy mi van annak a falnak a tetején, és hogy tényleg arra kell menjünk, és oda tudjuk tenni a létránkat, ahová kell, hogy menjünk. De nem nekem kell kitalálnom ezt a célt. Aztán nem kell egyedül megmásszam azt a létrát, ha Istennel megyek ezen az úton. És ami még nagyon klassz, most ez a szó jutott eszembe, egy kicsit béna erre, de hogy amit nagyon élvezek az Istennel való járásban, hogy ő, amikor ad egy célt, nem csak velem van, és bátorít, nem tudom, mint egy jó társ, hogy gyerünk, meg tudod csinálni, hanem erőt ad hozzá. Arról beszél az ige, hogy nem csak, majd beszélünk róla a Filippi beírja, hogy nem csak az akarást, hanem nem, az akarást és a cselekvést is ő az, aki adja nekünk, hogy erőt ad azokhoz a célokhoz, amire elhívja. Milyen klassz, nem? Tehát, hogy meg vagyok teremtve egy konkrét feladatra, kapok hozzá készségeket, nem tudom, mindenféle dolgot, meg időben, térben is jó helyen vagyok ehhez. Isten ebbe elhív, megmondja, hogy ez a célom, és utána erőt is ad hozzá, hogy ezt meg tudjam csinálni. Nekem ez nagyon tetszik, tehát ez a, nem tudom, a halálos ágyamon ez olyan happy endnek tűnik a végén, hogy na akkor Pál azt mondja, hogy a harcot megharcoltam, megfutottam a versenyt, eltetetett nekem a korona. Pál nagyon így gondolkodott, tehát ilyen módon ez a fajta irányzat, az abszurdizmusnak ez a része, hogy találjunk célt, ez rendben van, csak az a része nem, hogy azért találjunk, mert amúgy nincs, és akkor keresünk magunknak. De van célja az életünknek, mindannyiunk életének van egy konkrét célja, amire Isten teremtett minket és elhívott minket. Utána ez a második, ez az utilitarizmus, az, ha jól mondom, ez a boldogság és az örömnek a maximalizálása az életünkbe, és a szenvedésnek a minimalizálása az életünkbe. Be kell, hogy valljam nektek, hogy nekem ez tetszik. Tehát, hogyha így kéne választani egyet, akkor én szerintem ezt választanám. Itt a célállításnál kicsit rezeg a licc, mert azt is szeretem, de mondjuk az bele lehet ebbe tenni, hogy engem az boldoggá tesz, hogy célt állítok és elérem. De hogy ez egy jó célnak tűnik, nem? Vagy ez egy jó életfilozófiának, hogy az élet az, hogy minél több boldogság és öröm legyen, és a szenvedés meg lehetőleg minél kevesebb. Ez szerintem egy 3 éves gyereknek is tetszene ez a megfogalmazás. Mi a baj vele? Megint a baj vele az, hogy ez nem működik. Tehát, hogy megint ott tartunk, hogy ez egy jó kis gondolat, de nem, az élet nem ilyen. Legalábbis az enyém biztosan nem. Ehhez túl kevés a hatalmam. Túl kevés a befolyásom. Túl kevés az erőm. Hogy egyszerűen az élet zajlik, és akkor is belekerülök a szenvedésbe, ha nem akarok belekerülni. Ugye általában én ritkán akarok. Azt hiszem, hogy talán soha. De hogy mégis sikerül belekerülni olyan helyzetekbe. És akkor összedől a világom, hogy mert benne vagyok ebbe. És ez azért érdekes, mert ez is megjelenik a kereszténységünkben, ez a gondolkodás, hogy ez a bővölködés és az aszkétizmusnak a két szélsőséges tanítása, hogy az egyik a menj el egy csuhával az erdőbe, és nem tudom, mit tevet keresztel, hogy János sáskákon és mézen éljél egész életedben. A másik pedig az, hogy te vagy itt az uralkodó, és minden a tiéd, és bővölködő gazdag életet kell élni. És persze megint a két szélsőség között van valahol az igazság. Ma a Biblia azt tanítja, hogy egyszerűen csak az, hogy ilyen módon boldogság és öröm van-e az életemben, ami alatt most azt értem, hogy a körülményeim olyanok, amire reflexzerűen a lelkem a boldogsággal és az örömmel válaszol, és nem olyanok, hogy szenvedjek tőle, vagy rosszul érezzem magam tőle. A Biblia azt tanítja, hogy nem így működik a világ, nem így kéne, hogy működjél. Nem ez a, Nem ez az élet. Az élet az, oké, az egyik, amit Jézus mond ugye a főpapi imájában, és ez ilyen, nem vagyok vele teljesen kibékülve, de mindegy, mert kimondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy szabadítsd meg őket a gonosztól, és jövő héten kicsit még belemegyünk ebbe, még durvább lesz az az egész kép, ezt most így előre megígérem, hogy ez most csak így kapargatjuk ennek a felszínét, de hogy Isten nem arra hívott bennünket itt a földi életben, hogy gyönyörűen kipárnázott életet éljünk. Ez meg van ígérve nekünk majd ama napon a mennyben, majd beszélünk majd erről is, de hogy itt nem ez van ígérve. Sőt, sokszor zavarba ejtően rossz dolgok vannak ígérve a hívőknek. De megint szeretném, hogyha ezt úgy tudnánk valahogy egyensúlyba kezelni. És ez nehéz nekünk modern nyugati gondolkozóként, állítólag ott a közel-keleten Jézus idejében nekik sokkal jobban ment ez a két ellentétes dolgot egyszerre értünk meg és élünk meg. Mert a másik oldalt tele van az ige azzal, ami például az 50. Zsoltárral, hogy a nyomorúság idején te hozzám kiáltasz, én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. Hogy Isten azt mondja, hogy nekem így áll össze a kis nyugati fejembe, hogy nem vesz ki a világból, nem leszünk szupermenek. Nem igaz, hogy nem érint minket betegség, nem érint minket gazdasági változás, nem érint minket, nem tudom, a kapcsolataink mindig csak szuperek lesznek. Ez nem igaz. Ugyanolyan emberek vagyunk ebben az értelemben, mint bárki más a Földön, és hatnak ránk dolgok. Ha betegség, a gazdaság, meg ha nem tudom, fölpofozol, akkor nem leszünk jóba utána. Ez egyszerűen csak így működik. Hanem azt mondja, hogy igen, a hívőket is érik ezek a dolgok, de több dolog történik mindeközben velük. És most nem mondom el még a leglényegesebbet, csak egy-két másik dolgot. Az egyik az, hogy azt mondja Isten, hogy én veled vagyok, és megszabadítalak. Hogy a rövid ideig tartó nyomorúság majd nagy dicsőséget szerez neked. Hogy vége lesz ennek a nyomorúságnak, a nehéz helyzetnek, hogy lehet egy optimista várakozásod a jövő felől, hogy a dolgok jól fognak alakulni. Mert Isten velem van, és ha Isten velem van, akkor ki lehet ellenem. És ez azért fontos, hogy ne essünk, ugye nagyon szélsőséges tanítások tudnak lenni erről, hogy ha aztán valami gondba vagy bajba kerülök, akkor valahol velem van a baj. Azért rossz az anyagi életed, mert bűn van valahol az életedben, és hát ugye ügyesen nagyítóval nézegetjük, azért csak találunk ott azért egy-két dolgot mindenhol, mindenki, amit ki lehetne söprögetni, vagy mert nem elég nagy a hited, vagy nem tudom én micsoda. Nem gondolom, hanem egyszerűen csak belekerülünk a helyzetbe, de ott Istennek van egy ígérete, hogy a hívő ember viszont benne a nehézségben máshogy fogja megélni azt a nehézséget, mint a nem hívő. És még egy dolgot szeretnék ide tenni. Ez mostanában nagyon sokszor eszembe jut így a szenvedés és a nehézségek kapcsán, hogy nem tudom, hogy ismertek-e olyan embert, olyan fiatal felnőttet, és ma egyre jellemző, most pont a Z-generációról olvasok egy könyvet, hogy azért elég klassz életük van a körülményeket tekintve az előző generációkhoz képest, hogy mondjuk anyagilag is, meg mindenhogyan nem kellett neki nagyon megküzdeni dolgokért, nem nagyon találkozott nehézséggel. Az ilyen ember, amikor fiatal felnőtt lesz, mivel találkozik az életben? Azzal, hogy totál képtelen élni. Teljesen alkalmatlan az életre, mert egy burokban nőtt fel. És hogy amikor valakire ránézünk, és azt mondjuk, hogy ez egy érett ember, vagy egy fiatal, vagy ez egy érett fiatal, a legtöbbször azt látjuk, megmerem kockáztatni, hogy minden esetben, de most ezt csak óvatosan mondom, hogy valami nagy nehézségen ment át. Már fiatalon, már korán. Hogy azok az emberek lesznek az érettek, azok az emberek lesznek a stabilak és az erősek, akik átmentek a nehézségeken, és aztán le tudták azt győzni. Hívő emberként meg depláne, ugye Pál írja is, hogy ezek a nehézségek és szenvedések végső soron a hitünket teszik próbára, és azt erősítik. Hogy van a modern gondolkodásunkban ez a fajta utilitarizmus, hogy a szenvedést minimalizálni kell, és igen, tehát nem azt mondom, hogy öreljük keblünkre, és hogyha már két napja nem szenvedek, valami baj van velem, de hogy a másik oldalról meg a szenvedés nem egy rossz dolog. Olyan értelemben, hogy ettől fejlődünk, ettől leszünk többek, ettől leszünk érettebbek, ettől lesz a kapcsolatunk Istennel teljesen másmilyen, mint hogyha nem lennének szenvedések az életünkben. Ettől függetlenül mondom, nem vagyok ez az aszkéta prédikátor, tehát ne arra számítsunk, hogy az élet kaki lesz, és akkor most csak nem tudom, hanem hogy az élet jó Istennel, és sok nagyon-nagyon jó ígérete van az életünkre, de ne lepődjünk meg, hogyha ha nehézségekbe is keveredünk. Aztán a humanizmus, ahol az ember a fontos, én vagyok a fontos, a fejlődés, hogy jobb legyek, hogy fejlődjek. Ugye itt megint, ezzel megint az a baj, hogy az ember teszi az élet fókuszálva és a központjába, amit tekintve, hogy emberek vagyunk, aránylag könnyen is megy, hogy magunkat, egymást tegyük az életünk központjába, és azt mondjuk, hogy az ember a minden. De ugye ez megint nem igaz, nem így működik az élet. És majd fogunk erről bővebben beszélni, most ennél jobban itt a humanizmusban nem merülnék el, hanem nézzük meg még a vallásokat, mert ez elég közel áll hozzá. És most a vallás alatt, ugye pejoratívan értem a vallást, nem a hitet értem ez alatt, hanem azt a rendszert, ahol az emberek megmondják, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy Isten előtt elfogadható legyek, hogy majd a ma napon, a más világon, a nirvánában, nem tudom én hol, kinek mi, valami jobb sorsom legyen, vagy ha reinkarnálódok, ne hangya legyek, hanem nem tudom én királyként szülessek újjá, vagy nem tudom. Tehát, hogy ehhez nekem kell tenni dolgokat, és ez kicsit olyan, kicsit benne van a humanizmus, hogy itt én vagyok a fókuszba. És ugye erről beszéltünk már pár héttel ezelőtt, hogy mennyire könnyű ebbe a gondolkodásba lenni sok évnyi kegyelmi hívőség után is, hogy magamat vizsgálgatom, magamat nézem, elég jó vagyok, elég vagyok, szerethető vagyok, megugrottam a lécet, vagy nem, és közben pedig Isten igéje pedig nagyon nem erről beszél. Nem az embert teszi a középpontba. A hitünk, az ige, a valóság az arról beszél, hogy Jézus Krisztus kell, hogy legyen az életünk középpontja. Ugye Pál is erről beszél, hogy az élet nekem Krisztus. Hogy nem én vagyok a fókuszban, nem te vagy a fókuszban, és nem az én cselekedeteim, a jóságom vagy rosszságom van a fókuszban. Mert Krisztus a kereszten engem igazzá tett, ugye múlt alkalommal elő sokat beszéltünk, hogy megkaptam az ő igazságosságát, és én olyan vagyok ma Isten szemében, mint Jézus Krisztus, tökéletes és szent, és ti is azok vagytok. Nem azért, mert annyira jól csináljuk itt a dolgainkat, és annyira klasszok a vasárnap délelőttük, és úgy fel vagytok, mindig spanol vagy, azt egy hétig jól csináljátok a dolgaitokat, hanem azért, mert Krisztus meghalt értünk is helyettünk. Hogy ő kapta meg a büntetést a mi bűneink miatt. És ezért nem, a fókusz nem rajtunk van, nem mi vagyunk a lényeg, és ez nagyon-nagyon fontos, főleg majd, ha menjünk jövő héten tovább a következő részekbe, hogyha ezt nem tudjuk a helyén kezelni, akkor nem tudunk erre építkezni, ha nem Krisztus az alap, ha nem az evangélium az alap, ha nem Isten kegyelme az alapja az életünkre, akkor nem fogunk tudni építkezni. Hiába építünk rá klassz dolgokat, nem lesz jó az alap, mert továbbra is azon fogunk gondolkodni, hogy én valójában jól csinálom-e, vagy nem jól csinálom. De azt mondja Pál, hogy az élet nekem Krisztus. És olyan érdekes, ezen gondolkoztam, hogy ez mennyire nem egy vallásos dumának tűnik, nem? Tehát, hogyha most kiveszünk abból, hogy tudjuk, hogy ez a károli fordítás, és nem tudom, hanem, hogy ha csak így ránézünk erre, hogy valaki azt mondja, hogy az élet nekem Krisztus. Ez nem egy ilyen filozófiai tantételnek tűnik, vagy egy ilyen helyes keresztény, nem tudom, dogmának, hanem itt azt látjuk, hogy itt egy kapcsolatról beszél Pál, hogy nem egy vallásos meggyőződés, nem egy filozófia ez, hanem valami sokkal élőbb az, amiről itt beszél. Utána látjuk is, hogy mondja, hogy nagyon vágyom már elmenni, és Krisztussal lenni. Hogy itt nem elvekről beszélünk, hanem egy kapcsolatról beszélünk. És én ezt szeretném nagyon hangsúlyosan állni, és tudom, hogy jogképzett hívők vagytok, és ezt tudjátok már régóta, és ez kicsit már ilyen axióma is, de megint szeretnék kérni, hogy próbálj meg erre frissen ránézni, hogy az élet az nekem Krisztus. És nem csak Pálnak az élet Krisztus, hanem nekünk is az élet Jézus Krisztus. Egy személy, egy kapcsolat, nem tantételek, nem dogmák, nem törvények, nem szabályok, hanem egy kapcsolat. Az élő Istennel. Erre lettünk teremtve, erre vagyunk hívva, és ebben kell, hogy éljünk. És az emellett tűzhetünk ki célokat, meg nem tudom, csináljuk jól a dolgot, ne csináljuk rosszul is, teljesen mindegy, mert az élet az nekünk Krisztus. A Galata levélben, hagyj olvasok még egy-két igét máshonnan nektek hozzá. Galata 2:20. Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, és így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem. Van egy új életünk. A 2. Korintusból írja, hogy egy új teremtés vagyunk, erről is beszéltünk múltkor. Egy új életet kaptunk. Az életem már nem az enyém, nem az én életemet élem. Úgy olyan nehéz erről beszélni, mert én sem biztos, hogy értem egyébként, de hogy van az én életem, amit nézek így ebből a perspektívából kifelé, és van erről egy elképzelésem, és azt gondolom, hogy igen, az élet nekem Krisztus életek, az azt jelenti, hogy akkor ő valahogy ugye bejön az életbe, szoktuk is mondani, hogy behívom Krisztus az életbe, és akkor valahogy ezt majd úgy szebbé, meg jobbá teszi ezt az életet. Amiben én élek, amiben mozgok, amit fölfogok. De nem erről beszél az ige, hanem arról beszél, hogy egy új életet kapsz. Egy új életet kapunk. Nem az én életemet foltozzuk, toldozzuk, csinosítjuk, hanem egy újat kapok. És nem tudom ennél jobban elmondani, mert én is értem ennél jobban, hogy ez mit jelent a valóságban, de hogy ez nem egy... Nem egy ilyen, ez a self-managing, nem tudom én micsoda, hogy akkor megkaptuk a legjobb mentort, aki Jézus, és akkor most már sokkal jobban fog működni itt az élet, hanem hogy egy teljesen új életet kaptunk. Nem tudom ezt máshogy elmondani, hogy Isten szelleme legyen az, aki kibontja ezt nektek, meg nekem is. Aztán a másik, amit látunk ebben, az Pálnak, hogy ez a nagyon szélsőségesen átadott élete erre a kapcsolatra. A Krisztusnak átadott élet. Ugye beszéltünk is erről, hogy kezdi a Pál, hogy én, mint rabszolga, Krisztus rabszolgája vagyok, hogy teljesen önkéntesen odaadta magát Jézusnak. Aztán látjuk olyan Róma 12-ben, hogy erre buzdít is minket, hogy élő és szent áldozatul szánjátok oda az életeteket Krisztusnak. Aztán beszél az 1 Korintus, ezt felolvassuk, 1 Korintus 6:19-20. Tudjátok meg, hogy a testetek a bennetek lakó Szent Szellem temploma. Igen, a Szent Szellem tulajdona, akit Istentől kaptatok, ezért többi már nem ti rendelkeztek a testetekkel. Isten nagyon drága váltságdíjat fizetett értetek. Szerezetek hát dicsőséget Istennek a testetekkel is. Azt lehet ebben látni, hogy ez az én életemet kicseréltük Krisztus életére, ez egy teljes változást hoz én bennem. És ez nem egy ilyen bütykölés, ez nem egy jobbulás, hanem egy teljesen más új élet. És azt mondja egy Pál, hogy ezt csak fogjátok föl, hogy ez az új élet a tietek, és ez a valóság. És ennek adjátok oda magatokat. Ugye egy picit nehézé tette Isten nekünk ezt az egész dolgot azzal, hogy a testünk még nincs megváltva. Még vágyunk arra, várunk arra, hogy megkapjuk az új testünket. A szellemünkben lettünk megújulva, ami megint egy ilyen tök könnyen megfogható és érthető dolog, hogy ez mit is jelent, de hogy ott meg vagyunk újulva, ott kaptunk egy új életet, és azt mondja Pál, hogy szálljuk oda a testünket is ennek. Hogy engedjük meg, hogy ez az új élet, ez nem csak ott legbelül valahol ott csillogjon, villogjon, hanem hogy adjunk ennek teret. Engedjük meg, hogy Isten átformáljon bennünket, hogy ez az új élet, ez az új azonosság, ez az új én, ez ki tudjon jönni kifelé. Nem azért, mert akkor leszek elfogadható, meg jó, meg nem tudom én micsoda, ezt már 26 milliószor mondtam nektek, hanem mert erre lettünk teremtve. Ez a természetes evolúciós folyamat, de hogy ez a természetes fejlődésünk a továbbiakban, vagy nem tudom, ez sem jó szó rá, de hogy erre vagyunk teremtve, na, tehát ez kell, ez a cél, ez az élet, hogy megkaptam ezt az új életet, és ennek teret engedek, és átadom magam ennek. És aztán látjuk is tovább, Pál beszél még erről, az odaadásáról Krisztusnak, ami aztán abban mutatkozott meg, hogy szolgál másoknak. Ugye itt egy lappal előtte, a Filippi levél előtt, az Efézusi levélben beszél erről, Efézus 4:11-12. Igen, Krisztus az, aki apostolokat, profétákat, evangelistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten szent népét a feladatukra, Krisztus testének felépítésére. Aztán itt is látjuk, hogy a Filippi levélben, amikor ezen tipródik, hogy most menjek vagy nem menjek, nem mint ha ő dönthetnél, de mindegy, hogyha úgy mennék, de akarok maradni is. Miért? Azért, mert szeretlek titeket, és látom, hogy tudnék szolgálni felétek. A javatokra lenne, hogyha én maradnék. Értetek, a gyülekezetért akarok maradni. Odaadom magamat. Megint azt látjuk, hogy a fókusz az nem a humanista én, hanem átadtam magam Krisztusnak, és Krisztusnak az indulata, az érzelmei, a prioritásai, azok jönnek ki Pálból, és azt mondja, hogy én ugye mennék, mert annál jobbat nem tudok elképzelni, mint hogy Krisztussal legyek. Egyébként zárójeles megjegyzés, azért ezt ő könnyen mondta, mert belátást kapott a mennybe, úgy azért lehet, hogy könnyebb oda vágyni, de mondjuk jó, mindegy. De azt mondja, nem megyek, mert maradok miattatok, mert az élet, amit kaptam Krisztusról, az ez, hogy nem magamért élek, hanem értetek élek. Krisztusért élek, és Krisztus meg azt mondja, hogy értetek élek. Hogy ez annyira tetszik nekem, és nem tudom, hogy érzitek-e, látjátok, hogy ez több, mint ez a buddhista, külön vagyok a testemtől, az érzelmeimtől, és nem tudom, megtalálom a fogalmam sincs, mit a nem tudom, hogy. Hanem, hogy ez egy nagyon élő, nagyon valós dolog. Istennek, a teremtőnek az élete bennem és bennetek, aminek teret kell adjunk. És ez azért nem olyan egyszerű, mert elég komolyan hazugságban élünk, még mi hívők is. Hogy amikor arra gondolok, hogy az életemet rabszolgaként oda kell adni Krisztusnak, hát hogy ez jó hangzik vasárnap délelőtt, így prédikálva, de hát amikor meg arról van szó, hogy tényleg adjam oda magam, adjam föl az álmaim, a céljaim, amiket én szeretek kitűzni, esetleg a boldog életet az olyan értelemben, amit a pár perccel ezelőtt mondtam, hát én szeretem az Urat, tényleg szeretem, tehát ne értsetek félre. De azért ez nagyon szélsőséges, nem? És azt mondja itt az ige, azt mondja Pál, azt mondja Isten, hogy figyelj, félre vagy vezetve. Azt hiszed, hogy a boldogság és az öröm az úgy lesz meg, ahogy hiszed. Most mindenki higgye úgy, ahogy hiszi. De nem úgy lesz. Akkor lesz az életed olyan, ha meghalsz magadnak. Ugye Jézus azt mondja, most már egyébként kicsit odébb vagyok a jegyzetem, hogy fogalmam sincs, hol mondja, de megvan, hogy aki odaadja az életét értem és az evangéliumért, az fogja megtalálni, hogy be vagyunk csapva a sátán által. És direkt nagyon szeretnék én nyomatékosan, hangsúlyosan mondani, én is be vagyok csapva, ti is be vagytok csapva, mind hülyék vagyunk, kész. De hogy, mert azt hiszük, hogy az élet az ilyen és ilyen és ilyen, és ha én így és így és így csinálom, akkor jó lesz, de nem így csináltam, vagy a másik nem így csinálta, és most nekem rossz, és lehet, hogy nem is lesz jó, hát lehet, hogy jó lesz, de nem tudom. És van egy elképzelésünk erről, és Isten pedig azt mondja, hogy figyelj, hú, de megy a stopper, az élet az, hogy átadod magad nekem, és lehet, hogy furának tűnik, hogy a boldog élet az, hogy Krisztus rabszolgájaként börtönben ülök, és leveleket írok a gyülekezeteknek, hát engem ez tökre nem dob fel, bocs. Tehát én szeretek írni, meg a gyülekezetet is, meg minden, de hogy így ezt én magamtól kitűzzem élet, úram, lehet a végén tényleg az lesz, hogy börtönbe küld majd, hogy tényleg ezt tűzzem ki életcélul magamnak, ilyet én biztos nem tűzök ki. Vagy mondom, aztán tovább olvassátok magatoktól, aztán Pál itt még cívrábbakat is mond utána, de hogy ilyet nem csinálunk magunktól, nem akarodzik. És Isten azt mondja, hogy de, ez jó cél lesz. Ez most nem feltétlenül börtön, de értetek, mit akarok mondani, hogy az én célom lesz jó neked. Hidd el. Le tudjuk-e venni a szemünket magunkról? Oda tudjuk-e adni magunkat? Tudom-e, hogy mi a célja az életemnek? Az Istentől kapott célja. Tudom-e, hogy oké, itt Pál beszél az Efézusi levélben, hogy a tanítók, meg az apostolok, meg a nem tudom még, és akkor ezért, de hogy a te célod az megvan? Hogy Isten mire hív? Hogy te hogy tudod Isten testét építeni az életedben? Mert azt mondja Isten, hogy mi egy test vagyunk, és minden tagnak megvan a feladata és a felelőssége. Oda tudod magad szánni erre? Háttérbe tudsz tenni minden más? És ne, jaj, ne úgy értsétek, hogy mert én ezt ennyire nagyon jól csinálom, vagy, tehát most ezt én magamnak is mondom, hogy oda tudjuk szánni magunkat? Add fel, és add oda az életed. Nagyon szalad a stopper, muszáj tovább mennünk, pedig erről még tudnék sokat beszélni, de még körülbelül a felénél tartok a jegyzeteimnek. Azt mondja Pál, hogy az élet nekem Krisztus, és a halál az nyereség. Hát ez még az élet nekem Krisztus, ezt még úgy, azt még úgy lenyelem. Tehát, hogy az még oké. Akarunk jól élni, és most erre találtunk valami biblikus magyarázatot. De hogy a halál nyereség, tehát hogy ez a... Hát nem tudom ti, hogy vagytok a halál témakörével, azért az nem egy könnyű téma. Tehát, hogy az nem is tudom, így próbáltam is így magamat egy kicsit így nézni, hogy milyen érzelmeket, meg mit hoz ki belőlem. Nem biztos, hogy meg akarom veletek osztani, de hogy azért ez nehéz dolog. És ez megint egy olyan dolog, hogy este borozgatunk és beszélünk a halálról úgy, hogy soha nem is érintett bennünket, az egy más dolog, és más az, amikor érint a halál bennünket. Vagy azért, mert gyászban vagyunk, vagy átmentünk gyászon, vagy azért, mert kiderült, hogy mit tudom én, halálos betegséggel diagnosztizáltak, vagy mondjuk épp velem már volt egyszer-kétszer ilyen, egy másodpercen múlt, hogy a kocsiban nem történt valami nagyon komoly dolog, és egyértelműen Isten lépett közbe, és akkor azért az egy darabig ott még a hatás alatt van az ember, van, hogy nem is tudok tovább menni olyankor, ennyire sokszor nincs, most ne értsétek, de hogy volt már ilyen. Akkor ugye elgondolkozik az ember ezen a halál kérdésen, és ezt szeretném mondani nektek, hogy a halál az nem természetes dolog. Szoktuk mondani, hogy a halál az természetes. Nem, a halál nem természetes dolog. Nem a halálra lettünk teremtve, az örökké valóságra lettünk teremtve. A bűnbeeséssel együtt jött a halál az ember életébe. És ezért ilyen nagyon nehéz ezt az egészet földolgozni, meg túllépni rajta, és gyászfolyamat, meg terápia, meg minden csoda, meg a halálfélelemmel való megküzdés, mert ez nem természetes, minden porcikánk tiltakozik ez ellen. Úgyhogy nem kell a halált így, nem tudom, keblünk leörelni, és azt mondani, hogy ez milyen természetes, jön. Nem. A halál nem Istentől jövő dolog. Örök életre lettünk teremtve, és azt mondja az ige, hogy örök életünk is van, hogyha hiszünk Krisztusban, hogyha elhiszük ezt a cserét, ami a kereszten történt, hogy a mi bűneink Krisztuson voltak, és ő ezzel váltságdíjat szerzett nekünk, és mi megkaptuk az ő igazságosságát, és megyünk a mennybe. Igazából oda valók vagyunk az életünkben. Csak itt megint az a kérdés, hogy ez mennyire valós az életemben. Mennyire, hogy gondolok erre, amikor a halálra gondolok? Csak így vigasztalgatjuk magunkat, meg egymást ezzel, hogy majd a mennyben, majd ne aggódj, majd jó lesz, vagy nem tudom. Vagy ez egy valós dolog nekem, annyira, mint hogy most haza fogok menni, és egy jót fogok ebédelni. Az is egy valós dolog. Amennyire is így nézek? Vagy ilyen valami firifuri, ködös valami? Szeretnék olvasni nektek a Jelenések könyvéből, hogy kicsit ránézzünk erre. Volt egy ilyen tanításom, valami ismi volt a címe, hogy a mennyország nincs, azt ne várt, azt érdemes meghallgatni, hogyha így az utolsó idők témakörében, meg ez a hol leszünk a halál után témakörrel. Mondjuk a mennyben így klasszikusan, amit menny alatt értünk, az én megértésem szerint egyébként nem fogunk túl sok időt lenni, maximum 7 évet. Utána visszajövünk a földre, lesz az 1000 éves királyság, és itt a földön fogunk élni, és utána ír itt a Jelenések 21 arról, hogy mi lesz utána. Azt mondja, újra láttam, új ég és új föld tűnt elő, mert a régi ég és a régi föld már eltűnt, és a tenger sem volt többé. Láttam, hogy a Szent Város, az új Jeruzsálem leszállt a mennyből, Istentől. Olyan volt, mint egy mennyasszony, akit a férje számára öltöztettek és ékesítettek fel. Majd erős hangot hallottam a mennyből, amely ezt kiáltotta. Isten otthona most már az emberek között van, és ő ezentúl együtt lakozik velük, népévé lesznek, ő pedig Istenüké lesz. Minden könnyet letöröl a szemükről, s nem lesz többé halál, sem gyász, sem sírás, sem fájdalom, mert a régi dolgok elmúltak. Hát ez egyébként nagyon bátorító jövő. Amit szeretnék mondani, csak így rövid zárójelben, tényleg, hogy a mennyet ne úgy képzeljük el, mint azt szoktam mondani, ez a felhőkön ülő kövér kis angyalkaként hárfázgatunk, és valami dögüncsi cucc lesz, hanem egy új jég és új föld lesz teremtve, ami tökéletes lesz, és abban fogunk élni, és olyan lesz, mint a Kánaán, nem tudom, tökéletes lesz. És aztán azt mondja, hogy nem lesz sírás, nem lesz gyász, nem lesz halál, nem lesz könny, nem lesz fájdalom. És ezek azt hiszem, hogy nagyon jó dolgok, tehát hogy azért erre így vágyunk, nem? Hogy vágyunk erre, hogy amikor beszéltem pár perc ezelőtt a szenvedésről, hogy ez ott is remélem átment, hogy tehát ez nem úgy akarjuk ezt a szenvedést, hogy ez egy klassz dolog. Nem, alapvetően azt szeretnénk, hogy egy ilyen tökéletes életet éljünk. És hogy ez itt van nekünk megígérve az új jég és az új földön, hogy ezek a dolgok el fognak múlni, el fog múlni a rossz dolog az életünkből, a nehézség, a fájdalom és a szenvedés. Nem ez a lényeg. Nem tudom, hogy kiszúrtátok-e, miközben olvastam, hogy annyira rá tudunk zoomolni erre én is. Tehát, hogy én is, amikor így, nem tudom, mennyire gondolok, akkor ezek jutnak, nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, nem lesz könny, nem lesz halál, tök jó dolgok lesznek, de hogy itt előtte mást mond Isten igéje, nem ezt teszi előre. Nem, ez annyira kirázza ideg, figyeljetek. Szóval, Isten otthona most már az emberek között van, és ő ezentúl együtt lakozik velük, népévé lesznek, ő pedig Istenüké lesz. A lényeg ez, nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, tök jó lesz, de ezért nem lesz, mert Isten ott lesz közöttünk. Az Atya Isten, az elérhetetlen, megközelíthetetlen Isten ott fog élni az emberrel a földön. El se tudom képzelni, hogy ez mit jelent. Milyen tökéletességet, milyen teljességet, milyen valóságot. Szerintem olyan, hallottam ezt egyszer, és nagyon tetszik ez a példa, hogy amikor álmodunk, azt hiszük, hogy ébren vagyunk. És amikor fölébredünk, és akkor tudjuk, hogy ja, igen, hát tök nyilvánvaló, hogy most így visszagondolok, hogy ez egy álom volt. És valami ilyesmi lesz ez, amikor megkapjuk az új testünket, és ott leszünk az új jégen és az új földön, hogy visszagondolunk a földi életünkre, és ez csak egy ilyen álomnak fog tűnni. Annyira valós lesz az az élet, amit ott fogunk tudni élni. Hogy a lényeg az, hogy Istennel éljünk, mert erre vagyunk teremtve. Pál azt mondja, hogy az élet nekem Krisztus, és az meghalás nyereség. És lezárom most már egy utolsó gondolatkörrel. Hogy vagyok én ezzel a mérleggel? Az élet és halál mérlegével. Én azt veszem észre magamon, hogy eléggé attól függ, hogy vagyok ezzel, hogy milyen a körülményem. Amikor nehéz, akkor a halál és a halál nem, de a menny az egy ilyen kívánatos dolognak tűnik. Van egy pár hívő kollégám, és néha, amikor ilyen, tényleg ilyen olyan napok vannak, hogy nagyon nem jók, akkor így szoktuk egymás bárt, hogy majd az Úr visszajön, milyen jó lesz, és majd menjünk, és akkor tényleg, akkor jó erre gondolni, hogy majd az Úr visszajön, és menjünk a mennybe. Aztán viszont azt veszem észre magamon, hogy amikor picit jobban mennek a dolgok, úgy rendben van, elérjem a céljaimat például, vagy csak úgy egy jó hétvégét töltök együtt a családdal, akkor úgy elő se jön ez, hogy hú, de mennék a mennybe, hanem ott akkor az életet élem meg éppen, hogy ez milyen jó, és kicsit itt ezt érzem az életemben, hogy megy ez a libikókázás, viszont Pálnál nem ezt látom. Pálnál azt mondja, hogy az élet nekem Krisztus, a meghalás pedig nyereség. Miért? Utána olvastuk, azért, mert Krisztussal lehetek. Úgyhogy ha ugye matekosan kicseréljük a változókat, akkor kijön az, hogy az élet nekem Krisztus, és a halál nekem Krisztus. Úgyhogy igazából tök egál, hogy most itt élek, vagy meghalok, mert a lényeg Krisztus az életemben. És amivel szeretném lezárni, az, hogy két gondolat. Az egyik az, hogy ez nem csak Pálnak a személyes valamije volt. Tehát hogy ez nem Pálnak a privilégiuma volt, hogy ő annyira szerette Krisztust, hogy ő így, nem tudom, élt-halt érte, ugye szó szerint. Hanem, hogy ez mindannyiunknak az élete. Erre vagyunk hívva, erre vagyunk teremtve, hogy Krisztus legyen az életünk. A második gondolat. Értem, Kriszt, ez tök jó, de nekem nem az. És mondtam nektek én is már korábban, én tényleg szeretem Jézust, őszintén. Nem tudnám az életemet elképzelni nélküle. De ha őszinte vagyok magammal és veletek, és többnyire az vagyok, nem tudom, mindig az vagyok, akkor azt mondom, hogy azért, amit itt Pál mond, én nem vagyok ott. Én nem tudnám azt mondani, hogy nekem az élet Krisztus, semmi más nem számít, vigyetek börtönbe, csak az evangélium teljedése, és nem tudom, nem. Tehát, hogy én azért úgy, vannak, mint mondtam, céljaim, a családom is fontos, a munkám is fontos, ti is fontosak vagytok, egy csomó minden fontos. A meghalás nyereség, hát erről meg most sokat beszéltem, hogy igen, persze, tök jó lesz, meghalunk majd, és megyünk a mennybe, és az tök jó lesz. De hogy ezt mennyire éljük ezt így a hétköznapjainkban? És szeretném, ha ti is őszintek lennétek magatokkal, és nem kell kimondani hangosan, most azért ettől kimegyük meg egymást, de hogy tényleg az élet nekem Krisztus? Tényleg nekem a halál Krisztus? És tök rendben van? Tényleg? Tegyük föl, hogy mondjuk nektek sem, akkor mit lehet csinálni? Az egyik az, hogy szerintem tök rendben van. Tehát, hogy én biztos, hogy nem károsztatlak titeket se, magamat se, és Isten sem kárhoztat bennünket ezért. Amit tudunk tenni praktikusan, az egyik az, ha nem vagy megtérve, térj meg, add át az életedet Istennek, hogy örök életed legyen. Ez sokat segít az ügyön. A második az, hogy tanulmányozz Isten igéjét, hogy ő mit mond erről, mit mond rólad, mit mond magáról, és mit mond a nagybetűs életről. És aztán legyen erről egy saját meggyőződésed. És ez a meggyőződést aztán kért, hogy Isten váltsa valóra az életedben. És én azt hiszem, hogy valahol itt vagyok ebbe a folyamatban egy pár tíz éve, hogy meggyőződésem az van. Tehát értem az agyammal, hogy ez az élet az, ami jó, amire teremtve vagyok. De közben az érzelmeim, amikor a börtönre gondolok, nem hallelujázik, hogy haj, de jó, megyünk a börtönbe Krisztusért. Értitek, ugye, hogy miről beszélek? Hogy ebben a folyamatban, ebben Isten tud vinni bennünket. A mi részünk az, hogy kérjük, hogy szálljuk oda magunkat, hogy olvassuk az igéjét, engedjük, hogy átformáljon. És azt mondja Jézus egy csomó helyen, meg Pál is, hogy térjetek meg, hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat. És ez fogja aztán a megváltozott életet is hozni az életünkbe. És aztán hála Istennek, hogy ő ezt teszi. És tudom, hogy mindannyiatok életében már ezt tette sokszor. Vannak ilyen Isten élményeink, amikor megéljük azt, hogy az élet nekem Krisztus is a meghalás nyereség, amikor a Szent Szellem olyan erősen betölt az ő jelenlétével, hogy csak tényleg fekszem a földön könnyeim között, és mondom, hogy nekem tényleg nincs más rajtad kívül Jézus. Tényleg nem tudok többet vagy kevesebbet, az élet te vagy. Aztán időnként fölkelünk a földről, megyünk tovább, és akkor valahogy így megy ez a libikóka. De hogy én azt kívánom nektek és magamnak is, hogy találjuk meg ezt a nagybetűs életet Krisztusban. Hogy Pál úgy tűnik, hogy megtalálta, Pál úgy tűnik, hogy ezt élte. Nem vagyok benne biztos, hogy folyamatosan mindig, de hogy talán többet, mint én. Hogy keressük ezt, hogy kérjük Istentől ezt, hogy éljük azt az életet, amire teremtve vagyunk. Hogy az élet nekünk ő legyen, és aztán a halál is nekünk ő legyen. És ilyen módon igazából semmi nem számít, mert az egyetlen lényeges dolog megvan számunkra. Úgyhogy Urunk, köszönjük neked azt, hogy te ilyen csodás Isten vagy. Köszönöm azt, Uram, hogy te nem egy vallást alapítottál, egy szabályrendszert, aminek meg kell felelni, nem különböző filozófiai irányzatokat akarsz elültetni a fejünkben, hogy aztán azoknak megfelelve, jól gondolkodva, ügyesen éljünk, hanem te az életedet adtad értünk. A kereszten is, hogy meghaltál, aztán pedig odaadtad belénk a te életedet, a te szellemed által. És Uram, köszönjük azokat az érintéseket és azokat a pillanatokat, amiket már megértünk az életünkben veled, amikor ezek a dolgok tényleg teljesen betöltöttek bennünket, te betöltöttél bennünket teljesen, és éltük ezt a nagybetűs életet, amire teremtve lettünk. De Uram, add, hogy tényleg, amit látunk Pál életében is, hogy arra kérünk, hogy bennünket is vigyél ebbe tovább, hogy ez ne csak egy meggyőződés legyen, ne csak egy száraz teológia, hanem valóban te legyél az életünk, hogy valóban te rád vágyjunk, valóban veled lenni, ez legyen a legtöbb célunk, Uram. Segíts ebben. Segíts, hogy megtaláljuk az elhívásunkat, megtaláljunk téged, megtaláljuk az örömünket, azt az örömet és békességet, amit csak te tudsz adni az életünkben. És Uram, bár értjük, hogy a nehéz körülmények a javunkra vannak, azért is imádkozunk, hogy áldj meg a körülményeinket, Uram, segíts, hogy azok a testvérek, akik nehézségben vannak közöttünk, akár anyagi gondokkal küzdenek, akár egészségügyi gondokkal, akár kapcsolati gondokkal, vagy bármilyen egyéb gondokkal küzdenek, Uram. Te azt mondtad, hogy ha hozzád kiáltunk, te megszabadítasz bennünket, mi pedig dicsőítünk téged. Úgyhogy erre kérünk, Uram, hogy szabadíts meg bennünket a nehéz helyzeteinkből. Adj el valós szabadulást, valós megoldást az életünk minden területére. Legyél te a szabadítónk ilyen módon is. A te nevedben kértük, Uram. Amen.
Amen.
Amen.